Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, ha ennyien egyetértenénk, ez már a győzelmet is jelenthetné. Viszont, ha igaz az, hogy az egyetértőket elfogadja az Isten, akkor a mellénk áll, mert nagy erőkkel harcolunk ebben a világban, emberi erőkkel, Isten ellenes erőkkel, és bizony, igen nagy szükségünk van arra, hogy Istenben gazdagodjunk, és Isten lelkével erősödjünk. Ezen a mai vasárnapon ezt a fajta gazdagodást szeretnénk elérni, egyedül nagyon gyengék vagyunk. Még ha többen lennénk, akkor is gyengék vagyunk, de ha Isten velünk, ki ellenünk? Testvérek, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Történt egyszer, hogy Jézus éppen befejezte imádságát. Ekkor egyik tanítványa arra kérte: Uram, taníts meg minket imádkozni, mint ahogy János is tanította imádkozni tanítványait. Jézus erre így szólt hozzájuk: amikor imádkoztok, ezt mondjátok: Atyánk, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk minden ellenünk vétőnek. És ne vigy minket kísértésbe. Aztán így folytatta: tegyük fel, hogy valamelyiteknek van egy barátja, aki éjfélkor bekopog hozzá, és ezt mondja: barátom, adj kölcsön nekem három kenyeret, útról érkezett vendégem, és nincs mivel megkínálnom. De az kiszól, ne zavarj engem, az ajtó már be van zárva, én is, gyermekeim is ágyban vagyunk. Nem tudok fölkelni, hogy adjak neked. Mondom nektek, ha nem is kelne fel, hogy adjon neki barátságból, erőszakossága miatt mégis föl kell, és ad neki annyit, amennyire szüksége van. Mondom tehát nektek, kérjetek, és adnak nektek. Keressetek, és találtok. Zörgessetek, és ajtót nyitnak nektek. Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak ajtót nyitnak. Van-e köztetek olyan apa, aki követ ad fiának, mikor az kenyeret kér tőle? Vagy ha halat kér, akkor hal helyett tán kigyót ad neki? Vagy ha tojást kér, akkor talán skorpiót nyújt neki? Ha tehát ti bár gonoszok vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja meg nektek mennyei atyátok a Szent Lelket. A Szent Lelket azoknak, akik kérik tőle. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, az egyik tanítvány kérte Jézust, taníts meg minket imádkozni. Nem azt kérte, hogy taníts minket imádkozni, hiszen ők gyakorolták, bizonyára imádkoztak, csak hogy tapasztalatuk volt arról, hogy amikor Jézus imádkozott, és azt is megtudták, hogy milyen szándékkal vagy szándékból imádkozott, akkor mindig meghallgatást talált. Persze a meghallgatás nem azt jelenti, hogy minden pontosan úgy történt, ahogy kérte valaki. Mint ahogy éppen tegnap este ezen a nagy Puskás stadionbeli ünnepségen, amikor elkezdődött ez az esemény, hát tikkasztó meleg volt, úgy 40 fok körüli, talán még ott egy kicsit több is, ahogy beszorult oda a meleg abba a stadionba, és akkor azért imádkoztak, hogy legyen eső. Aztán pár óra múlva megérkezett az eső. Hát látták volna, kedves testvérek, azt a ujjongó örömöt, ha látjátok, meghallgatta az Isten az imánkat. Én arra gondoltam, akkor, amikor ez a ujjongó öröm ott felhangzott, és az ima meghallgatást ünnepelték, akkor vajon én ma, akkor, amikor az imádságról lesz szó, akkor hogy is igazodunk el? Testvérek, egy biztos, hogy az imádság nem alkudozás, az imádság nem olyan, mint amit hallottunk a mai olvasmányban, ahogy Ábrahám alkudozott az Istennel. Egyébként érdemes Istennel alkudozni, csak úgy imádságon kívül mondom, mert Isten meghallgat. Tehát jó helyen kopogtat az ember, akkor, amikor az Isten felé fordul, de azért mi az imádságot ne gondoljuk alkudozásnak. Az imádság egészen más, és akkor, amikor ez a tanítvány kérte Jézustól, hogy taníts meg minket imádkozni, akkor ő arra gondolt, hogy tanítsa meg őket arra az imádságra, ami az ő imádsága. Mert az biztos, hogy jó. És ennek a jegyében egy kicsit gondolkodjunk el ezen a kérdésen. Gondolkodjunk el ezen, milyen is az az imádság, amit mi Jézus imának mondunk, és itt már mindjárt hozzáteszem, akkor, amikor Jézus ezt az imádságot tanította a népnek, nem csak az apostoloknak, az egész népnek, hiszen a hegyi beszéd, amely Jézus leglényegesebb igazságait, üzeneteit foglalja magában, ennek a keretében hangzik el Jézusnak ez a tanítása az imádságról, az imádsággal kapcsolatosan, és nekünk valóban a jézusi imától el kell jutni Jézus követőjeként, vagy követőiként, aki az Istennek a fia, és Jézus testvéreiként, mi Jézus családjához, vagy az Isten családjához tartozunk, akkor ez a Jézus ima mi ima, mi imánk kell, hogy legyen. És ha erre hivatkozva ennek az imádságnak a két pontját a testvérek elé állítom, az az egyik, a mennyei atya személye van a középpontban, és akik felé fordulnak, azok Jézus testvérei, tehát mi lennénk azok, és a másik lényeges elemet ebben az imádságban mi képezzük. E körül a két gondolat körül születnek meg azok az igazságok, amik Jézus igazságai, amelyek kell, hogy a mi igazságaink legyenek. Arra gondoltam, hogy eltérően attól, ami az én számomra magától értetődő, én életemben még nem prédikáltam úgy, hogy kezemben volt egy papír, de most mégis megteszem, mert ma egy tematikus szentbeszédet szeretnék ajándékozni a testvéreknek, és most nem az a lényeges, hogy én az atyával kapcsolatosan gondolatokkal halmozzam el önöket, vagy azzal kapcsolatosan, hogy mit jelent az, hogy mi Isten népének a tagjai vagyunk, hanem az elemeit ennek az imádságnak próbáljuk felsorolni, és én mindegyikhez egy-egy véleményem szerint és Jézus példájára hivatkozva, Jézus magatartását magunk előtt látva, hozzáfűzzek egy-egy számunkra lényeges, eligazító igazságot, hogy helyesen imádkozzunk. Mert nem arról van szó, hogy imádkozzunk, ez hozzá kell, hogy tartozzon a mi életünkhöz, hanem tanítsa meg nekünk Jézus azt, hogy ő hogyan imádkozott. És nekünk őt kellene követnünk. És ahogy említettem, az első eleme ennek az imádságnak az atya. Hiszen az imádságot is így hívjuk, hogy mi atyánk. Ez is Jézus Krisztus szempontjából egy nagyon fontos elem, nem egyéni imáról van szó, miközben Jézus az atyát szólítja, és Jézus után vele együtt mi is atyánknak szólíthatjuk az Istent, de ebben az imádságban, mint a mi közös atyánkat szólítjuk meg. Ki ez az atya? Az atya az, aki a szeretet, aki van, Mózes ezt a választ kapta az égő csipkepokor jelenség alkalmával, ki vagy te, aki van? És ezt már milliószor elmondtam a testvéreknek, aki van, értünk. Mert aki értünk van, az szeret bennünket. Akiért van, azt szereti. Az atya a világ teremtője, a világért van. Az atya a maga képmására teremtett bennünket, vagyis, erről nem olyan túl régen beszéltem, a lelkét adja belénk, a szeretet lelkét. Ami azt jelenti, hogy ez az atya, a mi atyánk, azt a lelket, a lelkét adja nekünk, amely lélek képessé tesz bennünket a szeretetre, vagyis, hogy Jézus Krisztus példáját követve, mi az atya gyermekeiként azt a lelkületet hordozzuk, amely Jézusnak a lelkülete, aki megmutatta ebben a világban, hogy mindenkiért van. Tehát akkor, amikor mi arra gondolunk, hogy mi az atya képmására teremtettünk, akkor ez azt jelenti, hogy nekünk mindenki felé meg kell mutatnunk az atya szeretetét, vagyis megmutatni azt, hogy érted vagyok, érted, 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 nyilvánvaló éppen azért, akivel találkozom. Lehet, hogy még szót se váltok vele, csak éppen egy pillanatnyi találkozásunk van, és ezt a találkozást is ez kell, hogy meghatározza, hogy én érted vagyok. Nem vagyok semmiképpen ellenséged, nem vagyok ellenfeled, nem vagyok ellenedre, érted vagyok. És természetszerűen aztán ez a kapcsolat egyre gazdagodik, aztán elkötelezzük egyre inkább magunkat egymás irányában, egymás iránti szeretetben. Ennek különböző fokozatai vannak. Tehát akkor, amikor mi ezt az imádságot imádkozzuk, akkor erre az atyára gondolunk. Ezt az atyát szólítjuk meg, aki a szeretet, aki pontosan azt képviseli, amire mindenki vágyakozik, hogy szeressék. És nekünk pedig, akik az ő gyermekei vagyunk, a képmására teremtett lények vagyunk, a szeretet emberei legyünk mindenki felé. Talán így is mondhatnám. Isten nem csak a szeretet, hanem az Isten, a jó Isten, vagyis az Isten jó. És akkor ez azt is jelenti, hogy mi jók legyünk egymás irányában, egymás számára. Tehát ez az egyik pontja, és e köré rendeződnek azok a gondolatok, amikkel Jézus megajándékoz bennünket, minket, mindannyiunkat. Ezért mondtam, hogy ez a mi szócska mennyire fontos. Mi atyánk, ami ugye azt jelenti, hogy mi azok vagyunk, akik közösségben vagyunk Jézus Krisztussal, mi azok vagyunk, akik beléptünk Isten gyermekeinek a közösségébe, Mi ennek a Jézusi családnak vagyunk a tagjai. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, ami arra utal, hogy öröktől fogva szerettelek, arra utal, hogy öröktől fogva elhatároztam, hogy életet ajándékozok neked. Mindannyian, akik itt vagyunk, ennek az örök isteni gondolatnak vagyunk a szülöttei. Isten örök gondolata jelenik meg mindegyikünk életében, aki a teremtő, aki a szeretet Istene, aki a jó Isten, és mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, ez a születésünkre utal, a mennyei eredetünkre utal, és ugyanoda vár haza minket az Isten. Tehát egy kör bezárul, és végeredményben akkor, amikor mi azon gondolkodunk, hogy hogyan kell emberhez méltóan élni, akkor innen indulunk el a Teremtő Istentől, az Isten örök akarata határoz meg mindent, a szeretet Istenének az akarata, a jó Istennek az akarata, és nekünk ennek a értékrendnek a jegyében kell járni az utunkat, mert hazavár minket az Isten. Örök otthon a mennyben, örök otthon Istenben. Ad az Isten otthont önmagában. Helyesen próbáljuk értelmezni a mennyország örömét. Olyan könnyű ezt a szánkra venni, hogy a mennyek országába, örök otthont a mennyben. Ad az Isten otthont önmagában. Elképzelni se tudjuk, de egy lélek munkálkodása bennünk, amikor mi ennek a hazaváró gondolatnak a jegyében járjuk az életünk útját. Az Isten neve, ugye ezt már mondtam, egy biztos, hogy nekünk akkor, amikor Isten gyermekeiként gondoljuk el az életünket, mindent meg kell tennünk azért, hogy aki velünk Isten, értünk Isten, eztnek az Istennek a titkát ne mocskoljuk be ebben a világban. Mi vagy egymásért élünk, vagy egymással közösségben élünk, egymás javát keresve és akarva élünk, vagy méltatlanok vagyunk az emberi életre. Folytassuk. Jöjjön el a te országod. Hol van az ő országa? Ott, ahol ő van. Hol van az istenes világ, ahol az az ember van, aki a másikért él, aki a másikkal összetartozik, az otthonaink szólnak erről, azok a helyek szólnak erről, ahol az életünkből sok-sok órát töltünk el, ezek a munkahelyeink. De sok minden mást is lehetne mondani, ahol ez nincs jelen, hogy egymásért, egymással közösségben, egymás javát akarva, a másikat szeretve, ott összeomlik a világ. Ott összeomlik minden egyes ember, külön-külön, mindegyikünk élete egy romhalmaz. Tessék körülnézni a világban. Egy olyan világban élünk, amely ránk szakadt. összeomlik a világ, ha nem egymásért vagyunk, ha nem egymás javát keressük. Ez az ő országa. Mi úgy mondjuk, hogy jöjjön el a te országod. Mi az Isten országa? A zsidók úgy mondják, a mennyei atya jelenléte. Mert ők az Isten nevét nem mondják ki, mi azt mondjuk, hogy az Isten országa. Isten országa az, amiről itt ezzel kapcsolatosan ezt a egy-két megjegyzést hozzáfűztem az imához. Legyen meg a te akaratod a földön ugyanúgy, mint ahogy a mennyben is. Mit jelent? Isten igéjéből élünk. Ami egyszerűen azt jelenti, hogy az Isten akarata mindennél fontosabb az ember számára. Hiszen minden bajunk abból származik, amikor eltávolodunk az Isten akaratától, és a magunk akarata lesz az első helyen. Nyilvánvaló nem azt jelenti, hogy az embernek ne legyen akarata, ne legyenek törekvései, de ezeket egyeztetni kell az Isten akaratához, ehhez az akarathoz, amiről eddig szóltam, egymásért, egymással és közösségben. Jézus mit mond? Nem azért jöttem, hogy nekem szolgáljanak, hogy én szolgáljak, mert az én eledelem az Atya akarata, az Atya akaratának a teljesítése, és ha az ember erre figyel, akkor biztos, hogy nem tévedt el. Mert ha az Isten akarata, az Isten igéje jelenti az ő akaratát, akkor Jézus mondja, jövök, hogy megtegyem a te akaratodat. Jövök, mert te azt akarod, hogy minden emberért legyek. Minden Jézus esetében még azt is mondhatjuk, hogy a megváltója legyek. És mi által váltott meg értünk Jézus, hogy áldozatot hozott értünk, az életét is odaadta. Jövök, Atyám, hogy megtegyem a te akaratodat. Jövünk, Atyánk, hogy megtegyük a te akaratodat, és egymásért élünk. Áldozatos szívvel, áldozatokat vállalva, ez a mennyei világ, amikor ez valamilyen formában megjelenik a földön. Nyilvánvaló akkor, amikor békét emlegetnek, meg összefogást emlegetnek, akkor valami kis morzsája, szikrája ennek, csak hogy realisták vagyunk, és tudjuk azt, hogy minden béke, ami emberi, az fölkészülés egy újabb támadásra. Az Isten akarata, hogy egymásért legyünk, egymást szolgáljuk, egymással összetartozzunk, egymással közösségben legyünk. Hát, van ennél nagyobb igazság? Arról nem is beszélve, hogy nem is tudunk egymás nélkül élni. És a kenyér, minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. Mi az egyedül szükséges? Jézus, mikor erről van szó, nem azt mondjám, hogy a kenyér, hanem az egyedül szükséges az Atya akarata, az a kenyér. Az Isten akarata olyan, mint a kenyér az ember számára. Jövök, Atyám, hogy tegyem a te akaratodat. De az Isten jó. És a mi földi szükségleteinket is számba veszi, számon tartja. Szent Ciprián mond ezzel kapcsolatosan, a mindennapi kenyérrel kapcsolatosan egy gyönyörű gondolatot. A mi kenyerünk, nagyon jegyezzék meg a testvérek, a mi kenyerünk a másik kenyere is. Gyönyörű gondolat. Ha nekem van kenyerem, akkor neki is kell, hogy legyen kenyere. Ha másképp nem, megosztom, sőt, mindig meg kell osztani. Szent Ciprián ezt üzeni mindegyikünknek. Ha nekem van kenyerem, a másiknak is van. Ez a mindennapi kenyerünket, nem azt mondja a kenyeremet, a kenyerünket. És itt egy nagyon érdekes gondolatot szeretnék megosztani önöknek, aki csak a mindennapi kenyeret kéri a maga számára, az a szegény. A szegény számára a mindennapi kenyér, mindig ezt is emlegetik. Persze azok is, akik nem szegények, azok is a kenyeret emlegetik szívesen. Hát persze egy kicsit dúsabb kenyérre gondolnak, amikor az egyesek emlegetik ezt a kenyeret, úgy nagyobbat törni belőle, és még egy kicsit jól, nem zsírral megkenni. A gyerekkoromban még örültünk, ha zsíros kenyeret ettünk. Nem is volt az olyan rossz zöld paprikával, de ma már, hát X esetben, amikor a legszegényebbek is mondjuk vajas kenyeret kapnak szalámival, hát már én megéltem azt, hogy visszadobták. Minden napi kenyere a szegény ember az, aki magának ezt kéri, és azért itt egy kicsit most a saját fejemre is szeretném szórni a hamut, meg a Gellért fejére is, meg a szerzetesek fejére is, mert vannak, akik lemondanak a világ javairól, a mindennapi kenyérre hivatkozva szegénységi fogadalmat teszünk. És nem abban látjuk az életünk jól tartását, ami a kenyérnek a függvénye, hanem az Istenhez tartozás az, amiért az ember a mindennapi kenyérrel kapcsolatosan is nagyon szerény, és úgy gondolkodik róla, ahogy Szent Ciprián mondta. Egyébként a zsidó nép történetében a manna erre utalt. Minden nap annyit szedhettek belőle össze, ami egy napra való volt. Nem volt pocok dolog. Ugye a pocok az gyűjtöget állandóan, raktároz. Van egy kis rossz hangulat, megrohanják az emberek az áruházakat, raktároznak, bespájzolnak, mert ugye a mindennapi kenyér lehet, meg lehet oldani ezekkel. Jó, okoskodhatunk emberek, de bocsásd meg a mi vétkeinket. Tehát, kedves testvérek, tartozásunk van. Amikor a vétekre gondolunk, akkor a tartozásunkra gondoljunk. Tartozunk az Istennek, és tartozunk egymásnak. Mi a bűn? A bűn az, amikor csak magunkra gondolunk, csak magunkkal foglalkozunk, és kihagyjuk az Istent is, meg egymást is. Tartozásba megyünk, mert nem ez az élet. Nem lehet magunknak élni, egymásért élünk. És ha magunknak élünk, akkor bűnözünk, bűnösök vagyunk. Tartozunk az Istennek, és tartozunk egymásnak, mert Isten nem így gondolt el a vele való kapcsolatot, és az egymással való kapcsolatunkat. Nem élhetünk a Isten ellenére, és a másik ember ellenére is kárára. Hogyan lehet ezt elintézni? Csak megbocsátással. Gondoljunk arra a példabeszédre, amikor valaki rengeteggel tartozott, és akkor majd börtönbe viszik, aztán sose tudja visszafizetni, mert akkora a tartozása. És amikor kijön onnan, és az ura mindent elenged neki, tartozik az egyik embertársával, aki egy fikarcsnyival tartozik neki, nem engedi el, mert fizesse vissza. Már elfelejtette, hogy neki mindent elengedtek. Mert sose tudjuk visszafizetni ezt a tartozást, amikor Isten ellenére élünk, és amikor egymás ellenére élünk. Visszafizethetetlen tartozás. Bár egy kis reménycsillag az, hogy a szeretet sok bűnt eltakar. Ha közben egyre több jót teszünk, akkor egy kicsit valamit leírnak a tartozásból. De valójában a tartozás csak megbocsátással engedhető el. Megbocsátunk egymásnak. És elfogadjuk az Isten megbocsátását. És egyébként milyen érdekes, hogy az Isten a bűnt is megengedi, mert amikor az ember rádöbben arra, hogy Isten ellenére élt, meg a másik ember ellenére élt, akkor elkezd gondolkodni, és közben megtisztulhat, lelkileg megújulhat, rádöbbenhet arra, hogy így nem lehet, másképp kell. Ne vigy minket a kísértésbe. Isten sose visz kísértésbe. Ebben egyezünk meg. A kísértésbe szépen mi lassan vagy belesétálunk, vagy pedig beleugrunk. A sátán, csak a sátán kísérti az embert, viszont nem minden kísértés, amit mi kísértésnek gondolunk, hogy vannak próbatételek. Például gondoljunk, amikor a sátán Jézust megkísértette a pusztában, a kenyérrel, a hatalommal, megkísértette a gazdagsággal, ez próbatétel. És a próbatétel az állja ki, akinek az életében fölülkerekedik, mi is az Isten akarata. Mindig más, Isten sose kísért, mindig a sátán kísérti az embert, és a kérdés az próbatétel, felülkerekedik-e az Isten akarata, vagy megalkuszunk. Nagyon, nagyon lényeges kérdés. Hát tele vagyunk egyébként kísértésekkel, akár a mindennapokat, ha gondoljuk, de hát erre most nincs idő, hogy ezekről a napi kísértésekről beszéljünk, de millió dologra gondolhatnánk. És akkor még egy utolsó, szabadíts meg a gonosztól. Testvérek, a gonosz sokarcú. Sokféle módon tud megjelenni a gonosz a világban, a piac hatalmában meg tud jelenni, a fegyverek hatalmában meg tud jelenni, a kábítószerekben meg tud jelenni, az emberek üzleteléseiben meg tud jelenni. Ez mind azért rossz, mert elragadja tőlünk az Istent, egymással meg szembe állít bennünket. Testvérek, azért gondoltam arra, hogy egy-egy szempontot szeretnék kiragadni az imádságban megfogalmazott igazságokkal kapcsolatosan, hogy tudjunk helyesen imádkozni. Hogy ismerjük fel, hogy az imádság Isten kapcsolat, amikor az Isten szeretete a vezérel, és az imádság, ami közösségünk kapcsolata, és akkor van szó Isten fiainak a közösségéről, akkor van szó egyházról, és ma ezen el kell gondolkodnunk itt Európában, meg a Kárpát-medencében is, de hát azért talán mi is Európához tartozunk, el kell bizony gondolkodni azon, hogy miért jutottunk oda, ahol vagyunk, mert nem az Isten fiainak a közössége, még az egyház tagok esetében sem, akkor bizony, mielőtt imádkozni kezdünk, össze kell szedni magunkat. Mondjuk nem lehet így imádkozni az Isten előtt. Én látok embereket, így imádkoznak. Terpeszállásban lóbálja a kezét, és közben imádkozik. Látok embereket, akik ilyen pózban imádkoznak. Testvérek, a testünk is imádkozik. Az imádság testbeszéd. Nem véletlen, hogy amikor a gyerekeket imádságra tanítják, akkor azt mondják, hogy össze kell kulcsolni a kezünket. Mert ez azt fejezi ki, hogy az Isten előtt semmifajta emberi erő nem számít, hanem egyedül a lelki erősség. Azt kívánom mindenkinek, amikor majd ezt az imádságot, a mi atyánkot ma imádkozunk, akkor gondoljunk erre. A lelki erő hatalmára. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek is. Könyörögjünk. Istenünk, magunkhoz vettük ezt a mennyei szentséget, szent fiat szenvedésének örök emlékét. Add kérünk, hogy üdvösségünkre váljék az az ajándék, amelyet kimondhatatlan nagy szeretetében ő maga adott nekünk, aki él és uralkodik, mindörökkön örökké. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szentmise véget ért. Menjetek békében.